Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Keddi műsorunk tartalmából.
Megkezdődött a Családok Világtalálkozója Dublinban.
Andrea Bocelli, örömmel énekelek a családoknak a pápa előtt Dublinban.
A katolikus Caritas erőfeszítései az árvíz sújtotta dél-indiai Kerala államban.
Pápaságának 5 éve Bergoglio gondolkodás módjának felfedezése, Varga János atya, a bécsi Pázmanium rektorának helyszíni tudósítása a Rimini meetingről.
Megkezdődött a Családok Világtalálkozója Dublinban. Ferenc pápa kedden Twitter üzenetben üdvözölte a nemzetközi rendezvényt, amely augusztus 21-én vette kezdetét az ír fővárosban. A Szentatya szombaton utazik Írországba, és vasárnap szentmisét mutat be Dublinban, ahová 500 000 hívőt várnak.
Ma Dublinban kezdődik a Családok Világtalálkozója. Egyesüljünk az imában a világ minden családjáért, különösen is a nehézségben lévő családokért. Ezt a tweetet tette közé Ferenc pápa kedden délelőtt, amelyet a Családok 9. világtalálkozójának szentelt, amelyen 5 kontinens 116 országából vesznek részt családok. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 6 családból álló delegációját Udvardi György pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita vezeti. Az erdélyi delegáció élén Pál József Csaba új temesvári megyés püspök áll.
A Családok Világtalálkozója nyitó ceremóniájának témája a szeretet öröme a családokban, az egyház öröme is, és ökumenikus ima keretében zajlott. Kedden este tartották a nyitó rendezvényt Dublinban, és ezzel párhuzamosan 26 ír egyházmegyében. Azzal kezdjük, hogy felidézzük. A szentek és azok lábnyomában járunk, akik átadták nekünk a hitet, hangsúlyozzák a rendezvény szervezői. Befogadjuk Krisztust, aki soha ki nem alvó fényünk, énekelünk és himnuszokat, zsoltárokat imádkozunk, tömjént gyújtunk, és imádkozunk Isten a mi atyánk előtt, az egész emberi családért.
Szerdán a dublini arénában kezdődik a 3 napos pasztorális kongresszus több mint 60 műhely munkacsoportban, és Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítására összpontosító megbeszélésekkel. Ferenc pápa a Családok Világtalálkozójára hívó levelében írta, hogy a rendezvény és annak előkészítése kínálja fel a családoknak a lehetőséget arra, hogy elmélyítsék ismereteiket és megosszák egymással gondolataikat a szinódus utáni apostoli buzdítás tartalmáról. A kongresszuson nem hiányoznak a gyermekeknek és a fiataloknak szentelt terek sem. A nemzetközi találkozó csúcspontját augusztus 25-én szombaton este a Családok Fesztiválja, és augusztus 26-án vasárnap pedig a dublini Phoenix Parkban a Szent Mise jelenti majd. Mindkét eseményen jelen lesz Ferenc pápa.
Andrea Bocelli, örömmel énekelek a családoknak a pápa előtt Dublinban. Augusztus 25-én a dublini Családvilág találkozón fellép Andrea Bocelli világhírű tenorista, és énekével segíti a családok nosságtételét.
Io ritengo che sia innanzitutto un onore essere stati coinvolti in questa nobilissima iniziativa.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy rendezésen, ugyanakkor egy kiváltság is, hogy Ferenc pápa előtt énekelhetek, nyilatkozta a Vatikáni Rádión Andrea Bocelli. Egy lehetőség számomra ez, hogy üzenettel lépjek fel, amelynek az üzenetnek igaznak kell lennie. Tehát el kell készülnöm, mint mindig, és én a lehető legjobbat szeretném nyújtani. Remélem, minden rendben megy majd, és a családok többek között egy szép zenei élménnyel térhetnek haza.
A kérdés, hogy mit is vár a család találkozótól, a tenorista azt válaszolta.
Se l'artista riesce a dare il meglio di sé, il pubblico ovviamente...
Ha a művész önmaga legjavát adja, a közösség állában a szeretetével és hálájával válaszol. Őszintén remélem, hogy megpom ezt. Ferenc pápa azt kéri a családoktól, hogy legyenek öröm a világ számára. A tenorista énekes azt reméli, hogy a zene is segíthet ebben a kihívásban. Mindaz, amit jó szándékkal teszünk, segíthet, és valóban segít is, így például az is, ha valaki énekel.
A katolikus karitás részesítései az árvízsújtott a dél-indiai Kerala államban. Emberemlékezet óta nem volt ilyen súlyos árvízhelyzet Kerala-ban, mondják egyöntetően a helybéliek. A monszun időszájusi kezdete óta 373-an vesztették életüket a Kerala államot sújtó áradásokban és földcsuszamlásokban, még több mint 1000 az áldozatok száma egész India területén.
Az India alsó délnyugati csücskében elhelyezkedő Kerala államban a hatóságok beszámolója szerint több mint 1 millió embert kellett evakuálni az elöntött városokból és falvakból, közülük 850 ezret már sikerült táborokban elhelyezni. Minthogy az esőzések alábbhagytak a hétvégén, helyenként az árhullám is levonulóban van. A hatóságok szerint azonban továbbra is az ivóvíz hiány és az esetleges betegségek jelentik a legnagyobb kihívást a térségben. A táborokban ezért gyógyszereket és fertőtlenítőszereket osztanak elővigyázatosságból.
Ebben a szükséghelyzetben a Kerala államban élő katolikus egyház karitatív szervezete is teljes erőbedobással dolgoznak. Paul Mungeli atya, az indiai Karitász elnökének elmondása szerint a legtöbbet az egészségük terén tudnak segíteni. Az árvíz miatt megnyúlt a járványveszély, ezért előzetes oltásokkal segítenek. Sok mozgókocsijukkal egészséges ivóvizet visznek a bajba jutottaknak, és főként a gyermekeket segítik. A Karitász befogadó állomásai éjjel-nappal nyitva állnak a rászorulók előtt, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy segítséget nyújtsanak. Itt most akkora a baj, mondják, hogy az egész világ szolidaritására szükség van. Ferenc pápa a vasárnapi úrangyala imádság során kérte a nemzetközi közösség konkrét támaszát és a hívek szolidaritását a keralai testvérek számára. Kifejezte lelki közösségét a keralai helyi egyháznak, amely elsőként nyújt segítséget a lakosságnak. Mindnyájan közel állunk a keralai egyházhoz, mondta Ferenc pápa, majd arra szólította fel a Szentpéter téren összegyűlt híveket, hogy csendben mindnyájan mondjanak el üdvözlégy Máriát a katasztrófában elhunytakért, a természeti csapás által sújtott minden személyért.
A Magyarország harmadánál valamivel nagyobb, 38.800 négyzetkilométer kiterjedésű indiai állam lakossága 38 millió, tehát óriási a népsűrűség. 2011-es adatok szerint a lakosság nagyobbik fele 54,7% hindu, 26,5% muzulmán hitű. A keresztények nagyobb részt szír-malabár katolikusok, a lakosság mintegy 18%-át alkotják, számuk közel 7 millió. India államai közül éppen a keralai a legkeresztényebb. Jelenlétük visszanyúlik egészen az apostoli időkig. A hagyomány szerint Tamás apostol térített Indiában, ezért is nevezik az indiai Krisztus követőket Tamás keresztényeknek.
Németország. Püspöki dokumentum a lelkipásztori ellátásról vészhelyzetek és hirtelen halál esetén. A Német Püspöki Konferencia augusztus 18-án nyilatkozatot tett közzé a vészhelyzetekben végzett pasztorációról, konkrétan megjelölve, mi a gyakorlati teendő betegség vagy szerencsétlenség következtében beállt hirtelen halál esetén, tájékoztat róla a Szír Olasz Katolikus Hírügynökség.
A 90-es években a segélyszolgálatok, a tűzoltók és a rendfenntartó erők egyre inkább törekedtek arra, hogy kapcsolatot létesítsenek a lelkipásztorkodásban tevékenykedőkkel, hogy tájékoztassák őket és összehangolják a hirtelen gyásszal sújtott családok megsegítését. Ezekből a kapcsolatokból fejlődtek ki a katolikus és protestáns segélynyújtó hálózatok megfelelően képzett munkatársakkal.
A vészhelyzetekben nyújtott katolikus segítségre vonatkozó új dokumentum tartalmaz teológiai, lelkipásztori és gyakorlati szempontokat. Önmagában véve a vészhelyzetben nyújtott sürgősségi tanácsadás beleilleszkedik a válságkezelés fogalmába, mivel közvetlenül a gyászos események bekövetkezése utáni kapcsolatokról van szó. Az új nyilatkozat 6 fejezetében rámutatnak a vészhelyzetben végzett pasztoráció különböző kihívásaira, mint a válsághelyzetben szükséges tanácsadás, a lelkipásztori segítségnyújtás területei, a vészhelyzetben létrehozandó struktúrák, a gyász feldolgozását segítő emberi és tudományos alapelvek, Isten szavának felhasználása, mint a spirituális és lelkipásztori támasz eszköze.
Pápaságának 5 éve Bergoglio gondolkodásmódjának felfedezése, Varga János atya a bécsi Pázmáneum rektorának helyszíni tudósítása a Rimini meetingről.
Köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit Riminiből a meeting második napja után. Pápaságának 5 éve Bergoglio gondolkodásmódjának felfedezése. Ezen az előadáson Guzmán Karikiri professzor, a Pápai Latin-Amerika Bizottság főtitkára részéről elhangzott. A II. Vatikáni zsinat óta nagyon különböző, de egyaránt nagy formátumú, időközben boldoggá, illetve szenté avatott pápák álltak az egyház élén, akiknek a sorában igazi újdonságot jelentett Jorge Mario Bergoglio megválasztása. A kísértő nehezen viseli el, hogy egység van a legfőbb pásztorok között, hogy a folyamatossága jellemző ezekre a kiemelkedő személyiségekre, akik Szent 23. János pápától egészen Benedek pápa emeritusig és Ferenc pápáig Szent Péter székében ültek, mondta Karikiri. Egy olyan világban, amikor a perifériák is a kereszténység részévé váltak, a jelenlegi pápa, aki nagyon argentin, nagyon dél-amerikai, nagyon jezsuita, egy egyedi utat képvisel, amely kihívást intéz a terméketlenné vált európai katolicizmus felé. Ferenc pápa elmélyedt az irgalom titkában, és meghajol a szegények előtt. Egész pápasága felhívás a megtérésre, a nagy megtisztulásra. Tabuk nélkül beszéltek az előadók arról is, hogy mennyi kritika éri Ferenc pápa pontifikátusát, ám az is elhangzott, hogy a pápa ellenzői, de hívei között is nagyon kevesen vették figyelembe gondolkodásmódjának kialakulását. Sokan még lelkes hívei közül is azt gondolják, hogy nem intellektuális, hanem lelkipásztori egyéniség. Egy jó pásztor, de nem több. Nem lehet kritizálni vagy érteni Ferenc pápa tevékenységét anélkül, hogy ismernénk korábbi szellemi munkásságát, annak gyökereit, mondta Massimo Borghesi, a Bergoglio pápa intellektuális életrajza című könyv szerzője. Ha ismernénk, értenénk Ferenc pápát. Ferenc pápának van egy mindent átölelő látásmódja, az a katolikum, amelyben mindenkinek helye van, senkit nem szabad kizárni. Megfigyelhető tanításában Don Giussani és Romano Guardini hatása is. Gondolkodásmódja ellentétekben nyilvánul meg, amely egyesíti a teljességet és a korlátokat, az ideált és a valóságot, a globális és lokális látásmódot, az időt és a pillanatot. Ezeket a szélsőséges kategóriákat alkalmazza a társadalomra, az egyházra, a világra. Még fiatal korában Gaston Fessard, francia jezsuita nagy hatással volt rá, általa értette meg, hogy a keresztény ember élete nem passzív és nyugalmas, hanem dinamikus. A két nagy polaritás, Isten kegyelme és az ember szabadsága között zajlik. A keresztény tanúságtétel dráma ellentétek között feszül, az ellentét párokon keresztül valósul meg. Konzervatívok és progresszívok, hagyományok és megújulás, profécia és intézmény. Egy ilyen poláris gondolkodásmód misztikus, nyitott, mert az ember elkezdi a folyamatokat, és Isten beteljesíti azokat. Ez egy feszültségekkel teli gondolkodásmód minden klerikalizmussal szemben. Az egyház legnagyobb ellensége ma a klerikalizmus, amely a csodálkozás leértékeléséből fakad, mondta egy interjúban Ferenc pápa. Ebben a statikus gondolkodásban nincs helye a gyönyörködésnek, nincs helye a csodálkozásnak, mert a kegyelemmel ellentétes irányból fakad. A farizeus statikusan gondolkodik, önelégült, a vámos dinamikusan, mely nyitott a kegyelem ajándékára, tudatában van, hogy nem elegendő, ezért koldus. A keresztény koldus, fejezte be előadását Borghesi professzor. 68 és ami utána következett. Ideológia és realitás között. Ebben a témában beszélt Franco Bonizoli, a Vörös Brigádok volt tagja, aki 40 éve részt vett Aldo Moro testőreinek meggyilkolásában. Amint elmondta, teljesen fegyvertelenül jött a meetingre. Mára megváltozott, az áldozatok családtagjaival is kiengesztelődött. A kérdésre, hogy őt milyen erő mozgatta a merénylet idején, azt válaszolta, az ideológia. a világ megváltoztatásának vágya vak ideológiává vált, és az erőszak látszott a megvalósítás eszközének. Az egyház a korszakváltás idején. Luis Antonio Joaquín Tagle bíboros Manila metropolitája és a Caritas Internationalis elnöke beszélt az egyház és a kereszténység megújításáról. A megújult egyháznak olyannak kell lennie, mint az ajtó, amely összeköti, egyesíti a kint és a bent lévő valóságot, mondta. A mai világban adjuk tovább Krisztus örömhírét, miközben jézusi együttérzéssel meghallgatjuk a világban élők történeteit, gondjait. A megújult egyháznak olyannak kell lennie, mint az ünnepi asztal, ahol van hely mindenkinek, és ahol a javak meg vannak osztva a szegényekkel. Az evangélium, a jó hír, a közösség közös öröme. Az érsek személyes példákat is mondott. Egy árva fiúnak aláírta a trikóját, aki egy év múlva mesélte, hogy azóta is a párnája alatt tartja azt, mert így érzi, hogy van egy családja, és van egy püspök, aki számára atya. Hány fiatal keres családot, apai, anyai szeretetet, tette fel a költői kérdést a főpap, és azt a megújult egyháztól kaphatja meg. Egy kérdésre válaszolva elmondta azt, hogy az egyház Európában öreg és fáradt, lehet, hogy csak bebeszéljük magunknak. Vigyázni kell, mert valóságá válik. Látni kell a fiatalság jeleit. Az egyház nem fáradt és öreg, él, és ezért változásban van, miközben a világ is változik. Meg kell találnunk a megfelelő válaszokat, hangsúlyozta végül Tagle bíboros. Jobb alakjáról kiállítás is látható a meetingen. A szenvedés és annak jelentése most a genovai katasztrófa után különösen is időszerű az olasz nép számára. Ebben a témában beszélt a nagy előadó bandon Julián Caron, a Comunione Liberazione jelenlegi vezetője, valamint Monica Maggioni újságíró, Mario Melazzini kutatóorvos és Salvatore Natoli filozófus. Jobb könyv a nagy miértek könyve hangzott el. Az avval való szembesülés, hogy milyen nehéz kimondani. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. És ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? Minél erősebb a fájdalom, annál élesebben jön elő a kérdés, miért? Akiben megvan a személyes hit, az képes kérdést feltenni, mondta Don Julián. Isten azért nem avatkozik közbe, mert nem akarja elvenni a már megadott szabadságot. A rossz misztériuma a szabadság misztériuma. Felelősek vagyunk az okozott rosszért, érvelt Natoli. Mario Melazzini, aki 2003 óta amiotrófiás laterális szklerózisban szenved, elmondta. Feladatának tekinti a 21. században megélt jobb tapasztalatáról tanúságot tenni. Rájött, hogy a betegség az élet része, nem mint egy büntetés, hanem mint egy hozzáadott érték. Minden lehetséges, ezt jobb könyve által értettem meg, eddig hírből ismertelek, most találkoztam veled, uram, mondta a kerekes székhez kötött tudós. Majd így folytatta, mindannyiunkban ott van jobb, fel kell tenni a kérdéseket, de meg kell hallgatni a csendben adott válaszokat is annak részéről, aki mindenben segíteni tud. Isten nem válaszolt jobbnak az emberi logika elvárásai szerint, az Istenről való tapasztalata változott meg. Megértette, hogy Istent önmagáért kell szeretni, nem azért a jóért, amit ad. A szövetség Istene helyett a Teremtő Istennel találkozott, aki nem magyarázatot adott Jobbnak, hanem jelenlétét. Az a jelenlét, amit Jobb felismert, Krisztusban testesült meg. Jézus emberélet nem azért jött, hogy megszüntesse a szenvedést, hanem hogy velünk szenvedjen. Ezért tud elkísérni bennünket utunkon. A rossz mindig fáj, de létrejön egy kapcsolat, amely olyan erős, hogy a rossz nem győzhet. Jézus az atyával való kapcsolatba hív meg. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Az elhagyatottság érzésével együtt kezedbe ajánlom lelkemet. Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Semmi nem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, ami Urunkban van, idézte végül Don Caron a rómaiakhoz írt levelet. Varga Jánost hallották Riminiből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Il capo di tutti, il mio stesso canto.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunkat hallották.
Búcsúznak a szerkesztők,
Vértesei a Hilászló
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Maria. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.